Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Csütörtöki műsorunk tartalmából. Ré bíboros, Tomko bíboros gyászmiséjén szilárd hit és misszionáriusi lelkesedés jellemezte. A nicaraguai püspök jövője továbbra is bizonytalan, a helyi egyház imanapot tart. Jézus tüze, Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. Ré bíboros, Tomko bíboros gyászszertartásán. Szilárd hit és misszionáriusi lelkesedés jellemezte. Giovanni Battista Ré bíboros, a bíborosi kollégium dékánya mutatta be József Tomko bíboros gyászmiséjét csütörtökön délelőtt 11 órakor a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál. A Népek Evangelizálása Kongregáció nyugalmazott prefektusa augusztus 8-án halt meg, 98 éves korában. A szertartás végén a pápa végezte el a végső ajánlás és búcsúvétel rítusát. Vele egy olyan személy távozik közülünk, aki a római kúria megbecsült tagja volt a hite szilárdságáért, a hiteles lelkiségéért, az egyház iránti erős elkötelezettségéért, a kiegyensúlyozott ítélőérzéke, a higgadtsága, a józansága, a kedvessége és a vonásainak finomsága miatt. Ezekkel a szavakkal emlékeztetett Giovanni Battista Ré bíboros, a bíborosi kollégium dékánya, József Tomko bíborosra, a vatikáni bazilikában megtartott gyászszertartáson augusztus 11-én csütörtökön délelőtt. Ferenc pápa is részt vett a szertartáson, amelynek végén elvégezte a végső ajánlás és búcsúvétel rítusát. Ré bíboros homiliájában bemutatta Tomko bíboros hosszú és intenzív életét, aki hétfőn halt meg Rómában. A püspöki szinódus volt főtitkára, a Népek Evangelizálása Kongregáció emeritus prefektusa és a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának nyugalmazott elnöke, a bíborosi kollégium legidősebb tagja volt. Ferenc pápa szlovákiai apostoli útja alkalmával 2021. szeptember 12-e és 15-e között Tomko bíboros részt vett a fiatalokkal való találkozón Kassán a Lokomotíva stadionban. 2022. április 30-án a vatikáni 6. pálteremben jelen volt a szlovákiai zarándokokkal együtt. Ferenc pápa akkor úgy fogalmazott, hogy jelenlétében azt érezzük, az egyház egy olyan család, amely ajándékként tudja tisztelni az időskort. Ré bíboros emlékeztetett továbbá, hogy József Tomko bíboros életét Isten és az embertársak szolgálata jellemezte. Nagyon fiatalon lépett be a kassai érsekség szemináriumába. Amint a II. Világháború 1945-ben véget ért, Rómába küldték, hogy ott fejezze be tanulmányait. A tanulmányai után nemzetének történelmi eseményei, a csehszlovák szocialista köztársaság létrehozása és a kommunista kormány egyházellenessége megakadályozták, hogy visszatérjen a hazájába. Egy másik jelentős dátum az 1949. március 12-e, az a nap, amikor József Tomkót pappá szentelték Rómában. 1979. július 12-én Szent II. János Pál a püspöki szinódus főtitkárának nevezte ki, és személyesen szentelte püspökké. Mivel csak nagyon kevés ember kapott engedélyt a csehszlovák kormánytól, hogy Rómába jöjjön a püspökké szentelésére, nem a vatikáni bazilikában, hanem a Sixtus kápolnában kisebb körben tartották meg a szertartást. A pápa akaratából a szertartást különleges ünnepélyesség jellemezte, mert II. János Pál hangsúlyozni akarta a lelki közelségét Szlovákiához és a csend egyházához, abban a katolikusok számára nagyon nehéz és kemény pillanatban, amit Churchill vasfüggönynek nevezett, hangsúlyozta Ré bíboros homíliájában. 1985-ben József Tomkót a pápa kinevezte a népek evangelizálása kongregáció prefektusává, és közvetlenül ezután bíborossá kreálta. Tomkó bíboros nagy missziós és apostoli lendülettel közvetlen kapcsolatot ápolt azokkal, akik missziós területeken működtek, emelte ki homíliájában Ré bíboros. A népek iránti lelki nyitottság és az egyetemesség érzésével minden energiájával feladatának szentelte magát, és 100 utazást tett a dikasztériumra bízott területekre. Mindig Krisztust helyezte a középpontba megnyilatkozásaiban, és nagy nyitottsággal fordult a népek, kultúrájuk és hagyományaik felé. Homíliája végén Ré bíboros így fogalmazott: kérjük Istent, adja meg nekünk is, hogy fenntartások nélküli hűséggel tudjuk befejezni földi életünket, és adjon olyan lendületet, amely soha nem tagadja meg az egyház és az embertársaink szolgálatát, amelyekből Tomkó bíboros építő tanúságtételt hagyott ránk. A Szent Péter Bazilikában bemutatott gyászszertartást követően a szlovák kormány különgépe szállítja Tomkó bíboros földi maradványait Pozsonyba, ahol 2 napig a főváros székesegyházában a hívek leróhatják kegyeletüket a bíboros előtt. Ezt követően földi maradványait átszállítják Kassára, ahol a hívek végső búcsút vehetnek tőle, és ahol temetési szertartását tartják augusztus 16-án a Szent Erzsébet székesegyházban, ahol örök nyugalomra helyezik. Itt emlékeztetünk rá, hogy több mint 70 évig, a hónap utolsó vasárnapján Tomkó bíboros szerkesztett egy 10 perces programot a Vatikáni Rádió számára, amelyben a szlovákiai egyházi életről beszélt. A hitről szóló műsort nagyon sokan hallgatták és értékelték, különösen a kommunista uralom idején, a csend egyháza éveiben. A nikaraguai püspök jövője továbbra is bizonytalan. A helyi egyház imanapot tart. A püspökök és a papság elleni erőszak, amelyet a nikaraguai kormányhoz köthető fegyveres csoportok hajtanak végre, továbbra is sújtja a helyi katolikus egyházat. Rolando Álvarezt, Matagalpa püspökét házi őrizetben tartják. A nikaraguai egyház augusztus 11-én imanapot és szentségimádást tartott a Latin Amerikai Nemzet plébánia templomaiban. A kezdeményezés az augusztus 7-e és 15-e között megrendezett Nemzeti Máriás Kongresszus részeként jött létre, mivel a helyi egyház folyamatos nehézségekkel küzd, 6 katolikus rádiót megszüntettek, és a kormány nyomást gyakorol Matagalpa püspökére. Rolando Álvarez püspök sorsa továbbra is bizonytalan, akit Nicaraguában Daniel Ortega elnök rezsimje vett célba. A szókimondó püspököt házi őrizetben tartják, miután tiltakozott az ellen, hogy a kormány katolikus rádióállomásokat szüntetett meg az országban. Egy képen, amely a világ minden táján elterjedt, Álvarez püspököt térdelve látni, és kitárt karokkal, miközben fegyveres rendőrök csoportja veszi őt körül. A rendőrség fizikailag megakadályozta, hogy csütörtökön a székesegyházba menjen kísérőivel. Ekkor az 55 éves püspök letérdelt a járdán, hogy eukarisztikus áldást adjon, mondván, ünnepeljük az oltári szentséget az utcán, mert Jézus Krisztus Nicaragua ura. Az incidens augusztus 4-én történt, amikor Álvarez püspököt 6 pap és 6 világi hívő kíséretében megakadályozták, hogy szentmisét mutasson be, és a 12 személlyel együtt bezárták a plébániai otthonába. A szókimondó püspök felhívta a hatóságokat, hogy állítsák le a zaklatást, és kérte, hogy tartsák tiszteletben a vallásszabadságot. Álvarez püspököt a hatóságok azzal vádolják, hogy állítólag a média és a közösségi hálókat felhasználva a lakosság elleni erőszakos cselekedetek végrehajtására és az ország destabilizálására buzdít. Álvarez püspök 5 katolikus rádióállomásból álló hálózatot koordinált, amelyet a nicaraguai kormány a hét elején bezárt, mert állítólag kritikus véleményük van Ortega elnökről és feleségéről, Rosario Murillo alelnökről, aki közvetetten megtámadta Álvarez püspököt, mondván, hogy a vallási szimbólumok manipulátora. A nicaraguai távközlési intézet szerint a rádióállomások, és köztük a Matagalpai Rádió Hermanos nem rendelkezett a szükséges engedélyekkel, Bár a Metagalpai Egyházmegye azt állítja, hogy az engedélyhez szükséges dokumentációt 2016-ban maga Álvarez püspök nyújtotta be az illetékes hatóságoknak. Számos emberi jogi és egyházhoz köthető csoport elítélte a püspök letartóztatását, míg a püspökök és más egyházi csoportok kifejezték lelki közelségüket Álvarez püspöknek, akit otthonában bezárva tartanak. A latin-amerikai püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM, kifejezte szolidaritását és lelki közelségét a nikaraguai egyháznak. A szervezet hangsúlyozza, hogy az egyház a béke evangéliumát hirdeti, és ennek fényében mindig nyitott a nemzeti és nemzetközi hatóságokkal való együttműködésre. A katolikus egyház továbbra is számos támadás célkeresztjében áll a nikaraguai kormány részéről, amely igyekszik elhallgattatni az egyházi vezetőket, valamint zaklatásnak kitenni a püspököket és papokat. Álvarez püspök augusztus 4-i letartóztatása óta a nikaraguai kormány folytatja a katolikus hang elnémítását az országban, egy újabb katolikus rádióállomás és 100 további nem kormányzati szervezet bezárásával. A nikaraguai kormányt azzal vádolják, hogy próbálja elhallgattatni az egyház képviselőit, körbezárja a templomokat, valamint zaklatja a papság tagjait és a hívőket. Jézus tüze. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
Jézus örömhírében egyszerre ragad meg bennünket az evilági, emberi valóság és az isteni eredetiség. A teremtett világban és az Ószövetségben elkezdődő kinyilatkoztatással való folytonosság és a csak általa és benne megjelenő újdonság. Így van ez a tűzre utaló rövid és talányos kijelentésében is. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. A tűz megismerése és felhasználásának képessége kétségtelenül fontos szerepet játszott az emberi civilizáció kialakulásában, fennmaradásában és fejlődésében. A tűz lehet veszélyes és félelmetes, de hasznos és kellemes is. Szörnyű, a vulkánkitörések, a villámok és tűzvészek pusztító ereje, de az életet szolgálja a világításra, melegítésre és az ételkészítésre szolgáló tűz. Az emberiség fejlődése során is megmaradt ez a kettősség. A megolvasztott fémekből készültek a mindennapi tevékenységeket megkönnyítő használati tárgyak, de az egyre nagyobb tűzerővel rendelkező, egyre pusztítóbb fegyverek is. A tűz nem csak a hétköznapi életben, hanem az ember lelki világát tükröző irodalmi művekben is fontos szerepet játszik. Az embereknek tüzet hozó Prométheus mitológiai alakja és sorsa is kettős. A pogány, görög világ, amely megálmodta, egyszerre kelt bennünk rokon szenvetés megütközést. A velünk, földi halandókkal sors közösséget vállaló, és értünk emberekért áldozatot hozó lázadó titán a legmélyebb vágyainkat érinti meg. De az emberekre irigy, olimposzi istenek, akiktől a tüzet el kell lopni, ráadásul ezt kegyetlen büntetéssel torolják meg, csak elutasítást érdemelnek. A költészetben a tűz gyakran a szerelemre utal. Gondoljunk csak Petőfi verses tündérmeséje a János Vitéz kedves soraira. A tüzesen sütő nyári napsugára, mely fölöslegesen tűz a juhászbojtára, mert szerelem tüze ég fiatal szívében, úgy legelteti a nyájt a falu végen. Nagy László Tűz című versében ez a gyönyörűség minden jó forrása és foglalata. A fagyok felett győzedelmeskedő életé, az unalomba vénülő közönyt nem tűrő érdeklődésé, az anyagiasságot felülmúló emberségé, a megalkuvást nem ismerő becsületé, a diktatúrák vörös tilalmai ellen lázadó piros, tündéri ifjúság örök ünnepéjé. Tűz, te gyönyörű, jegeken győztes örömű! Ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra a lélekben szakállasodva, ülve latoló józanságban, ahol áru és árulás van, öltöztes tündér pirosba, röptes az örök tilosba, jéghegyek fölé, piros bálba, ifjúság királya, tűz. A Szentírásban is tetten érhető a tűz több jelentés rétegű valósága. Hordozhatja az élőisten kinyilatkoztatását, ugyanakkor lehet a Szent Isten tisztaságot követelő megnyilvánulása. Máskor pusztító tűz, ami Istennek, a bűnnel és a megáltalkodott bűnössel szembeni kérlelhetetlenségét fejezi ki. A tűz jele az Ábrahámmal kötött szövetség óta ott fénylik Isten választottaival való viszonyában. Ennek a bibliai kinyilatkoztatásnak azonban semmi köze a természetfilozófiákhoz, vagy a tüzet istenítő vallásokhoz. Izrael hitében a tűz nem egy imádandó természeti elem, hanem jel, amelyen túl kell haladni, hogy találkozzanak Istennel. Jahve mindig személyes párbeszéd révén mutatkozik meg akkor is, ha a tűz alakján keresztül szól. Jézus egy új korszakot nyit meg, ami a tűzzel kapcsolatos kijelentéseiben is tetten érhető. Nem olyan tűzzel keresztel, amilyet keresztelő János gondolt. Ellenállt a mennydörgés fiainak, akik tüzet akartak lehozni az égből a barátságtalan szamaritánusokra. Másként teljesítette be János jövendőlését. Kereszthalála és feltámadása volt az ő lélekben és tűzben való keresztsége. Ebbe kellett bemerítetnie. Ennek a tüzét hozta a földre, ezt akarta lángra lobbantani. Az egyház ebből a tűzből él. Krisztus áldozatának erejéből tüzesíti át a világot. Ez kezdett izzani az emmauszi vándorok szívében, amikor a feltámadottal beszélgettek az úton. Ez szállt le pünköstkor az összegyűlt tanítványokra. Mennyei tűz ez? Elsősorban nem az ítéleté, hanem az Isten jelenéseké, a teofániáké. Beteljesíti a lélekkel és tűzzel való keresztséget. Annak a léleknek a tüze, aki a szeretet maga. Az énekek éneke ezt mondja róla. A szeretet Jahve lángja. Tengernyi víz sem tudja kioltani a szerelmet. A pünkösdi események megmutatják, hogy mi a küldetése. Átalakítani azokat, akiknek minden nemzetben el kell terjeszteniük a szeretet, a lélek nyelvét. A keresztény élet e titkos áldozat tüzének jegyében áll. Ez már nem Mózes égő, de el nem égő csipkebokrának tüze, és több, mint az Izaiás ajkát megtisztító parázsé. A három személyben egy Isten emésztő tüze, amelyben a mi életünk is, Istennek tetsző okos áldozattá, szellemi Isten tiszteletté válhat. A zseniális francia polihisztor Blaise Pascal 1654. november 23-a éjszakáján találkozott ezzel a tűzzel. Emlékeztető feljegyzését a híres memoriált élete végéig házi kabátjába varva hordta. Tűz! Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, nem a filozófusoké és a tudósoké. Bizonyosság, bizonyosság, átélés, öröm, hála. Jézus Krisztus istene, a te istened az én istenem. Öröm, 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 örömkönnyek. Jézus Krisztus, add, hogy soha el ne szakadjam tőled.
Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Jézus tüze címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.